Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Akik jártasak építészeti témákban, azoknak William McDonough neve lehet, hogy sokat mond. A 72 éves amerikai építész a fenntarthatóság és a környezeti tervezés úttörőjének számít. A Cradle to Cradle, azaz bölcsőtől a bölcsőig elnevezési filozófiájáról 2002-ben írt először, de már jóval előtte ebben a szemléletben dolgozott. Ez a tervezési irányzat olyan termékek és rendszerek létrehozására törekszik, amelyek nem csak környezetbarátak, hanem regeneratívak is. A Cradle to Cradle koncepció azt az elképzelést hangsúlyozza, hogy a termékeket úgy kell tervezni, hogy teljes mértékben újrahasznosíthatóak legyenek, és a használat végén a természetes környezetükbe úgy térhessenek vissza, hogy közben nem okoztak környezeti károkat. Ez ellentétben áll a hagyományos Cradle to Grave, azaz bölcsőtől a sírig tartó lineáris modellel, ahol a termékeket előállítják, használják, majd hulladékként eldobják. McDonough megközelítésében a cél az, hogy zárt ciklusrendszer jöjjön létre, ahol az anyagokat folyamatosan újrahasznosítják vagy feljavítják, hogy minimalizálják a hulladékot és csökkentsék az új nyersanyagok felhasználását. A gyakorlatban ezt a szemléletmódot két ciklusra bontják, biológiai és technikai ciklusra. Az irányzat követői a biológiai ciklusban az anyagokat úgy tervezik, hogy biztonságosak és hasznosak legyenek az ökoszisztémák számára, és komposztálhatóak is legyenek. A technikai ciklusban pedig az anyagok könnyű szétszerelhetőségére és újrafelhasználhatóságára törekszenek. McDonough cége ebben a szemléletben dolgozik több mint 40 éve. Projektjeik közé olyan építészeti sikersztorik tartoznak, mint például a michigani Herman Miller gyár, amihez olyan mesterséges vízi élőhelyeket építettek, amelyek feldolgozzák és megtisztítják az épület csapadékvizét. A Ford számára épített River Rock gyár megépítése 20 évig tartott, de mostanra itt található a világ legnagyobb élő tetője. A 100.000 négyzetméteres tetőt 4 hektárnyi növény borítja. William McDonough ötletei az építészeten túl számos más iparágat is inspiráltak. A terméktervezéstől kezdve az urbanisztikán át egészen a fenntartható üzleti gyakorlatokig. Érdemes követni. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistyul Veronika vagyok, ez a Rebusiness, a Beaton podcastja. Az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Kovács Levente 2011 óta a Magyar Bankszövetség főtitkára, de emellett szinte lehetetlen felsorolni, mennyi titulussal is büszkélkedhet. Amellett, hogy a gazdasági élet egyik kiemelkedő szereplője, rendszeresen fordítja vagyonának jelentős részét, legalább a 10%-át jótékony célokra. A beszélgetésünkből az is ki fog derülni, miért éppen ő kapta 2022-ben a Forbes és a Bridge év filantrópia díj elkötelezett polgár külön díját. A Rebusiness aktuális epizódjait a Generali támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez irányú gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Olyan sok minden kapcsolódik a nevedhez, annyi üzleti és társadalmi tisztség is, oktatói tevékenység, hogy azért így tényleg végigfutattam magamban, hogy ez így hogy áll össze egy pályán. Mennyi ebből a tudatosság, mennyi ebből a tervezés, milyen gyakran érzed úgy, hogy nagyon húznom kell vonalakat, mert ez még belefér, és az már nem. Mi ebben a rendszer, és mi ebben a terv, és mi ebben a tudatosság és az elhatározás?
Tudod, az ember élete az úgy alakul, hogy van, amit magától fölvállal, majd utána, hogy a ponttal jár, akkor egy kis púp még jön hozzá, és ez egy folyamatosan bővül kifelé. Én azt hittem korábban, hogy olyan 10-15 pozícióm van, még egyszer meg nem számoltam, és ezt 31-ig jutottam.
Nekem itt fel van sorolva, elképesztő
van néhány. Tehát ugye úgy néz ki, hogy az életemnek van ugye három fő iránya, hogyha megnézzük. Az egyik az a közgazdasággal függ össze, azon belül is ugye a bankszakmával. Tehát ez egy nagy csomó, hiszen hogy ott a bankszövetséges pozíció miatt, meg azon kívül is vannak egyéb feladataim, hiszen már a bankszövetség előtt is voltak olyan közös banki cégek, amiben a bankszektort én képviseltem. Ugye van egy másik a tudományos munka, ez megjegyzem, hogy ez a kettő egymást kiegészíti, az, ami kettő egymást erősíti, hiszen ugye, mint egyetemi tanár, az ember részt vesz néhány tudományos fórumon, meghívják, hogy akkor legyen egy doktori tanácsnak a tagja, belső tagot, külső tag, szerkesztőbizottságok, ezeknek ugye megvan a hazai, meg a nemzetközi vetülete is, tehát ugye ott is van egy rakás.
Itt 8-10 pozíciót felsoroltunk most.
Igen, ez is ilyen 12-13-at most így valóban ez lefed. Na most, és ugye akkor van a harmadik, azok pedig a magánéletemmel függnek össze. Persze itt mindenki mondja, van a család, na most családom az nekem is van, de azon kívül vannak még egyéb ilyen társadalmi feladataim is, amiknek ugye vagy az egyházban, vagy a közéletben szívesen teszek eleget, és ugye ide sorolom be például a kortárs gyűjteményemnek az igazgatását is, ami ugye számomra mondjuk mindig ezt megkérdezem, hogy mi az, ami nagyon kedves. Na most azért az nagyon kedves, és abban sok körülbelmet lelem.
Na, erről majd jó sokat fogunk beszélni, hiszen mi anno így találkoztunk. Igen. A Forbes-nak és a Bridge-nek van közösen az év filantrópia díja, és az elkötelezett polgár külön díját 2022-ben te kaptad.
Erre nagyon büszke vagyok, és tényleg nagy örömmel töltött el, hogy a világban is észreveszik azt a munkát, amit a közösségért teszek.
Menjünk vissza az elejére. Éjszakai pénzszámolóként kezdtél valamikor, és néhány év alatt, ami azt hiszem egyébként egészen konkrétan 3,5, vezérigazgató helyettesi pozícióig jutottál egy bankban. Ezt szerintem nagyon kevesen értik.
Nézzük meg az előzményeket. Tehát ugye úgy néz ki, hogy ilyen országos versenyt nyerünk informatikából, középiskolában kétszer is, utána elmegyek teológiára, onnan elmegyek matematika-fizika szakos tanárnak.
Tehát mindennek ott van az előzménye.
Van előzmény, tehát ugye Sáros volt a pápa, majd kivisznek Amerikába, kiképezek iskola igazgatónak, megjövök, na most olyan igazgató nem volt, aki hajlandó lett volna fölvenni, még nevő tanárnak se, én is értem, meg ki lesz akkor az igazgató. Úgyhogy akkor neki kellett állnom, ez Debrecenben volt tárás keresni, nem vettek fel az IBUS-ba. Utazási ügyintézőnek egy háromcsillagos szállodába portásnak nem vettek fel, viszont fölvettek a CIB-bankba pénzszámolónak.
Ez nagyon, bocsánat, hogy közbeszóltam, de hogy közben meg ennyi elutasítás, azután, amit elmondtál előzményként, az egy nagyon furcsa élményes tapasztalat lehetett. Hát, ezt hogy kezelted?
Azért nehéz időszak volt, hiszen ugye pénzem az semmi sem volt, hát be volt osztva, hogy minden nap volt kétszeret kenyér liga margarinna megkenve. Hát amikor az ember éhes, akkor nagyon sok mindenre képes.
A túlélésért.
Persze, tehát ugye ezt túlélési küzdelemnek fogtam fel, hogy túl kell élni, hát ennivalóra van szükségem, tehát legyen valamennyi pénzem.
De ebből az időszakból mit gondolsz, mi maradt meg, ami aztán elkísért már a 31 néhány tisztséggel, és mondjuk nagyon meghatározó eleme lett a te alapműködésednek. Emlékszel rá, hogy ez akkor számított, érték lett,
tehát ugye,
építkeztél belőle.
Vannak persze, mert az ember ugye van egy kitartás, hogy nem adjuk fel, dolgozunk, szerényen élünk, és próbálunk előre jutni, de mondjuk van egy olyan betülete is, hogy amikor elkezdtem dolgozni ilyen pénzszámolóként, annyi pénzem nem volt, hogy a munkatársaimmal a menzára járjak ebédelni. És erre nagyon figyelek, hogy minden munkatárs, akit fölveszek, legyen annyi fizetése, hogy nyugodtan ebédelhessen a munkatársaival együtt. Tehát ugye mennyire érdekes, hogy megmaradt az, hogy nekem nem volt meg ez a lehetőségem, most nekik legyen meg ez a lehetőségük. Vannak ezek az emberben egy ilyen szociális érzékenység, amikről akkor tudni kell, hogy az embereknek a méltó emberi élethez milyen jövedelmet kell alapvetően biztosítanom, hogy ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe többet ők ne kerüljenek, vagy soha ne kerüljenek.
Az, hogy neked az adományozás és az adakozás ennyire fontos része lett az életednek, sőt, egyébként, ha jól tudom, minden megtermelt jövedelmednek, és nem akkor, amikor már sok volt, hanem gyakorlatilag az elejétől kezdve 10-20%-a bemegy tulajdonképpen ebbe a keretbe, amiből te adsz.
Igen,
másoknak.
Persze,
szóval ezt összefüggésbe hozod azzal, ahonnan érkezel, és azzal az élethelyzettel?
Összefüggésbe hozom az élethelyzettel is, meg a családi háttérrel is. Nekem az őseim nagyon gazdagok voltak, még a 20. század első felében, majd hiten a nagyon gazdagból ugye semmi sem maradt, viszont így a családban vagy összetartás az nyilvánvalóan kialakult, valamint ugye megmaradt az, hogy ebben az időben, hogy nekem a nagyszüleim és szüleim is lelkészek voltak, mégiscsak az egyházi háttér az legalább a betövő falatot azt nagyjából biztosította. Gyerekkorom is azt láttam, hogy a szüleim is nagyon sokat áldoztak azért, hogy erdélyi vagy kárpátaljai lelkészeket segítsenek. Tehát ugye mindig megvolt az, hogy kiknek hogyan kell segíteni, és az emberben kialakult az, hogy ez része az életünknek, hogy a másik embereknek segítünk. Ez nekem is így van, hogy része, hogy másoknak is segítek.
Na, és akkor itt térünk vissza, és kicsit csapogunk, mert tényleg olyan szerteágaz, és annyira színes az út, ami téged jellemez, hogy nagyon nehéz befűzni egyik helyről a másikra, de ugye ott hagytuk abba, hogy mindent elvállalsz, és éjszakai pénzszámolás, és 3,5 év eltelik, és igen. Te vezérigazgató helyettes vagy.
Igen, tehát
egy
ugye,
bankban.
Igen, elkezdtem ugye egy vidéki fiókban pénztárosként, ugye a kiképzés alatt az éjszakai pénzszámolóban dolgoztam. Amikor van az a fajta háttér, amit az ember az amerikai útján, az informatikai rendszerekből látott, azok ugye olyan töbletet hoztak, amit amikor megosztottam ott az ottani vezetőkkel, akkor mindenkinek feltűnt, hogy ez a fiatal ember ez többre hivatott. Tehát ténylegesen a 2 hét éjszakai pénzszámolás után már ügyféltérben lehettem pénztáros, utána eltelt egy hónap, akkor már ügyféltéri ügyintéző lehettem. Nagyon gyorsan jöttek az újabb és újabb lehetőségek, amik egyre közelebb álltak hozzám, és ami közelebb volt, az ember még sikeresebb. Úgyhogy tényleg így alakult, hogy elkezdtem Debrecenben, és 3 év 2 hónapra, tehát január 1-én léptem be, március 1-én már kineveztek, vezérigazgató helyettesként tudtam dolgozni, és mondjuk ott már Audival jártam, és nem a diákkoromban vásárolt Trabantommal.
Ez egy elég éles váltás.
Igen,
életvitelben.
Hát életvitelben nem, a lehetőségekben ott igen, hogy mások voltak a feladataim, és megjegyzem, hogy tudod, voltak ilyen érdekesek, éppen erről beszéltem valamelyik nap az egyik munkatársamnak, hogy a számomra mi volt a legnehezebb feladat. Ugye a debreceni fiókból felkerülök Budapestre, ahol kiderül, hogy nekem itt évfolyamtársam a gimnáziumból nem dolgozik, az egyetemi évfolyamtársaim nem itt dolgoznak, senkit sem ismerek egy idegen városba, és ugye hogyan építem fel a kapcsolatrend. És akkor nem tudtam más csinálni, elmentem mindig, ahol albéretben laktam, a kerületi ünnepségekre, hogy megismerjem a polgármestert, megismerjem az alpolgármestert, és kezdem az ismeretségkört valamilyen szinten növelni, és tényleg ez így volt, hogy ott ültem, ugye a diákok, akik adták a műsort, meg a szüleik, a kerületnek a vezetése, meg oda mentem, és harmadjára már mondták, hogy üljek közük, mert ismerős vagyok.
De nagyon sok mindenkit láthattál a környezetedben ez alatt az évek alatt, aki amikor elérkezett a sikerhez, és szemmel jól látható módon értéket termelt, és abból változtathatott volna az életvitelén, a többség változtat is. Téged ez hogy nem érintett meg? Hogyan nem csapott meg ennek a szele?
Igen, valóban azt látom, hogy amikor az emberek hirtelen gazdagok lesznek, akkor megváltoznak, és azt gondolják, hogy ők itt a passzátszének a csinálói, és ők igazából tudják, hogy mitől döglik a légy. Tehát valóban van egy ilyen fajta mentetes, és azt gondolom, hogy van a másik véglet. Általában az intelligensebb emberek, akiknek a családi háttere is megfelelő, hogyha generációkon keresztül ugye ezt vizsgáljuk, akik viszont ugye ugyanolyan változatlan módon normális emberek maradnak, nem szórják a pénzt, és alapvetően az örömüket nem abban lelik, hogy ők most el tudják-e költeni a Bahamákon a pénzt, hanem abban lelik, hogy másoknak is az előrejutási lehetőségében részt vesznek, és azt segítik.
Fantasztikus, hogy így gondolod, és nagy boldogság ezt hallani, csak ugyanakkor azt érzékelem, hogy nagyon kevesen gondolkodnak így.
Én azt látom, hogy egyre többen egyébként. Amikor beszélgetek, ugye nekem a vagy egyetemi tudományos életnek az elitjével beszélgetek, vagy a pénzéletnek az elitjével, éppen ma egy államtitkár elbédeltem, és nagyon-nagyon hasonlóan gondolkoztunk ezekről a kérdésekről. Tehát egyre többen gondolkoznak így, és nagy örömmel tölt el, amikor azt látom, hogy a politikai vezetők egy része is már így gondolkozik, a banki vezetőkről pedig számomra egyik legnagyobb meglepetés az volt, amikor azt a fajta teljes szociális társadalmi érzékenységét és elkötelezettséget tőlük megtapasztaltam, hogy pont ők is ugyanezt képviselik, és nagy örömmel tölt el, hogy ebben a közegben dolgozhatok.
Ebben szerinted volt hatásod a saját szektorotok tekintetében?
Bízok benne. Tudom, hogy kapok több visszajelzést, és hogy volt ilyen hatásom. Én is látom azt, hogy ez oda-vissza működik, és éppen amikor ugye hozzá kell valamihez szólni, hogy mit kérek, amikor ugye azt kérem a bankvezetőktől, hogy ugye kitört a koronavírus járvány, hogy gyűjtsük már össze a laptopokat a munkatársatól, hogy oda vegyetek újat, ezeket pedig adjuk oda az ilyen keleti megyében a szegény családoknak, ugye családonként egyet, még ha több gyerek is van, de legalább tudjanak az iskolatásban részt venni, és 3000 családnak tudtunk összegyűjteni informatikai eszközöket. Ugye mennyire jó, hogy hitelesen kérhettem.
Hát csak a tavalyi évben azt hiszem 100 000 fát.
Igen, az egy külön érdekes megoldás volt, amikor rájöttünk, hogy olyan erdőt kell telepíteni, amelyik fenntartható erdő, örök erdőként képes funkcionálni. Azt a néhány hektárt, azt nem olyan erdőnek ültettük, amit majd kivágnak bútornak vagy tüzelőfának, hanem azt azért építettük, hogy ha egy méhész oda telepíti a méheit, akkor egész évben a mélegelő erdő a virágzó fákat megfelelő arányban az a terület számára biztosítja.
Hát azt mondtam az elején, hogy megszámlálhatatlan, és tudjuk, hogy számosítható a tisztségeid száma. Legalább ilyen kiterjedt annak a köre, hogy mi mindenre fordítasz forrást, pénzt, kapcsolatot. Mi mindenről gondolod azt, hogy jobb helye van, mint adott esetben egy jakton. Ebben hogy alakult-e, hogy volt ennek az eredet története, hogy indult, mi volt az első olyan elem, amiről azt gondoltad, hogy ez már egy nagyon tudatos hozzátevés és értékteremtés, és hogyan épült ez, azt sejtem, hogy egy rendszerré.
Van a gyerekkori élmények, ami az embereket meghatározza. Nekem is volt ilyen, hiszen az Őrbottyáni gyermekotthonnak a segítés édesvámnak volt az egyik kiemelt vállalása, és ebből az következett, hogy a nyári szünetben, amikor ott a dolgozók elszedett volna menni szabadságra, a ködesvár megszervezte, hogy a gyülekezetünkből menjenek oda asszonyok, akik kiváltják arra az időre a dolgozókat. Majd, hogy ott is volt a szegény dolgozók, azon pedig felajánlotta, hogy gyerekekkel együtt jöjjenek el hozzánk a Magyarbói parókiára, és ott tölthessenek egy-két hetet ezek a beteg gyerekek. Ugye mi se éltünk nagyon jól azért egy ilyen kisfalusi parókián, tehát ugye szülén mondták, hogy hát kellene kis piskótát gyerekeknek csinálni, de nincs elég tojásunk. És akkor ugye elmentem a faluba, hogy ugye tojást gyűjtsek, és mondtam, hogy hát ha nem tudják kinyerni, akkor ki tudom fizetni, de hát kérem, hogy ők is támogassák ezen gyerekeknek, hogy legyen piskóta. És akkor egy vödörnyi tojást tudtam, hogy összetenni, hogy hát ennyi tojást ugye azonnal ezettől az egyszerű emberektől ugye összeszednek, akik nem is reformátusok voltak, lehet, hogy nem is hát a templomba, de azért ők is érezték azt, hogy van egy feladatuk, amit ugye be kell tölteni. Ez volt az indítatás, és akkor megmondta az emberben, hogy hol, hogyan tudok segíteni, és tudod, akkor az, amikor keresed a helyet, hogy mit is tehetnél, akkor az egyikből úgy adódik a másik. Nagyon büszke voltam magamra, amikor el tudtam azt érni az Amerikában, ahogy mondtam, hogy kiképeztek iskolai igazgatónak, ugye ott meg tudtam beszélni az egyik egyház vezetőivel, hogy pápáról hagyj jöjjön 5 éven keresztül egyet tehetséges diák fél évvel Amerikába tanulni. Ugye később laptopokat adtam a Kárpát-medencei matematika versenygyőzteseknek, meg a helyezetteknek is. Tehát, hogy ugye akkor mindig jó volt, és tudod, akkor bárhová mentem, úgy tudtam hitelesen kérni. Tehát nem úgy kértem az ismerőseimet, hogy figyelj, én nem adok semmit, de te adjál gépet, hanem én adok kettőt, te is adjál egyet. És arra mondták, hogy persze te is adsz, akkor én is adok, és akkor segítsük ez ilyen
mindig a jó dolgokat. Példával előjárás ezzel?
Vagy? Igen, mert én mindig azt gondolom, hogy hitelesség az úgy nem működik, hogy előre katonák, hiszen az utána a fiúk. És tényleg találkoztam olyannal egy vállalkozóval, aki elad egy céget, és kérdezem, hogy és mi lett a tizeddel? Mondja, hogy milyen tized? Hát mondd neki, tudom, hogy te nagyon tehetséges vagy, de azért lehet, hogy azért ezt a sikert, amit elértél, ezt nem csak magadnak köszönheted, hanem van egy gondviselés is, ami hátrett és jelentett, és ezért ilyenkor azt szoktuk mi keresztények gondolni, hogy ez a hálánkat egy tizednek a felajánlásával jó célra ugye kifejezzük. Itt ezek milliárdokról volt szó, és ő is a tized is milliárd volt, akkor összeget tudott odaadni egy ismeretlen alapítványnak, azok nem csodák, hogy kitől kapták, hogy miért kapták.
Egy egész milliárdot?
Annál több volt. Csak ez azt mondom, hogy 1,6 megérkezett a számlájukra.
Atyaég.
És akkor azt mondja nekem, mert ez a vállalkozó, hogy életem legjobb cselekedete, hogy olyan jó volt visszaadni valamit abból, amit én kaptam. Tehát, hogy ő is jónak érzi meg, hogy mennyire jó, hogy tudott visszaadni, és akkor tényleg mennyire jó, hogy hitelesen mondhattam neki, és akkor ez úgy elfogadta, megragadt benne, hogy akkor ő is tud valamit tenni, és azt mondja, hogy boldog, hogy megtette, mert tényleg nincs rá szüksége neki egyébként az életben, mert mindene megvan.
Éppen van elég. De valahogy ezt a éppen van elég érzés egy bizonyos szintvel mégis nagyon kevesen mondják ki, de te azt mondod, hogy egyre többeknél látod, hogy van ebben pozitív változás. Hogy jutunk el a művészeti gyűjteményig, ami ugye ma az adakozói, adományozói életednek egy nagyon látható része.
Van egy kedvenc könyvem, Simonyi Károly, a fizika kultúr története. Ez itt sokatnak semmit sem mond, egy dolgot tudjanak, hogy ennek az űrhajós, az Excel kitalálója, Csár Simonyinak az édesapja írt egy könyvet, és ennek az elején van egy ábra, ami azt mutatja meg, hogy a világban az emberiség története során, mikor született nagyon sok művész, meg nagy művész, meg ugye nagy tudós. És a kettő között ő azt mondja, hogy van egy összefüggés, amikor sok volt a művész, akkor sok volt a tudós is. De az ábrát én, mint matematikus, azért egy kicsikét ugye alaposabban szemügyre vettem, és azt láttam, hogy no, nem úgy, hanem amikor sok volt a művész, utána sok lett a tudós, tehát hogy a művészek azok ugye nagyon jó hatást gyakorolnak a társadalomra, mert növelik a tudósoknak a mennyiséget, a számát, a minőséget. Is, tehát a mai művészek a következő generációra pozitív hatást gyakorolnak. És ezen gondolkoztam, hogy ha ez így van, akkor nem mi azért a mi saját kortárs művészeinket nagyon nem becsüljük meg, mert nem adjuk nekik meg azt a lehetőséget, hogy jó hatást gyakoroljanak ránk meg a gyerekeinkre. Úgyhogy ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy mit is tudnék ugye a művészekkel kezdeni, mert ez nem csak a társadalmi hatás, nem csak a tudományra igaz, ez egész társadalmi életre igaz. És ekkor jut eszembe az, hogy ha nézzük az értékrendet, és hogy mi az, ami a mi európai zsidó-keresztény kultúránkban az egyetemes értékrend, és hogy hogyan lehetne ezt az értékrendet ugye tovább adni a generációknak, hogy ez számukra is egyfajta alapot, egy kiindulási pontot jelentsen. És akkor jutott az eszembe, hogy hát biztosan akkor hozzá kell nyúlni a legismertebb könyvhöz, a Bibliához, és nem missziói szempontból kell hozzányúlni, hanem az értékrend szempontjából kell hozzányúlni. Úgyhogy hát éppen akkor ráértem, gyorsan olvasok, elolvastam a Bibliát, 6-szor elolvastam egymás után, és bejelölgettem azokat az igeverseket, amik szerintem multidisciplináris, tehát ilyen sok tudomány szempontjából is a ma emberének fontosak. Megpróbáltam őket csoportosítani, akkor jó, akkor van 12 téma, és akkor ugye a 12 témát hogyan lehetne megfogni. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, és én nem jutottam el először a jó megoldáshoz. Éveket, egy évtizedet gondolkoztam rajta, hogy mit lehet ezzel csinálni, és végül is sokat beszélgettem ilyen művészettörténészekkel, és arra jutottam, hogy össze kell hívni a művészettörténészeket, hogy mondják meg, hogy kik a legjobb magyar művészek. Tényleg összesen. Kortárs művészet csak. Akkor ezeket összehívtam, adtak vagy 60 nevet, majd ezek közül volt egy nagyon tehetséges kortárs művészet történész, a Petrányi Zsolt, ő most a Szép Művészeti Múzeumban a nemzetközi igazgató, és őt megkértem, hogy ebből a 60-ból választjuk ki azt a 12-t, aki ezt a 12 témát meg tudja nekünk csinálni.
Azt látom, hogy ezek az ötletek és szenvedélyek nagyon szépen találkoznak, de azt feltételezem, hogy biztos, hogy van egy olyan közös kapocs mindegyikben, amire te már régen levezetted, hogy a nap végén, ahogy te döntést hozol, ami mellé odaállsz, ami mellé pénzt teszel, vagy kapcsolatot, vagy
forrás. Hát azért van benne spontanitás.
Vagy van spontanitás?
Van. Amikor mindig ez a kérdés az én munkám kapcsán és a napjaim kapcsán, hogy hogyan fér meg ez a rengeteg feladat egymás mellett. És ez úgy van, hogy amikor ugye az egyik munkakörömnek a munkája jön, azt csinálom, az befejeződik, egy perc múlva már egy teljesen más munkakörnek teljesen más feladata jön. És akkor nekem tudnom kell, hogy akkor most gyártottam, idáig ez volt, odáig az volt. Amikor a munkahelyemről este kimegyek, akkor én nem gondolok vissza a napnak a terheire, hanem hogy akkor már, ha éppen hazamegyek és a gyerekem otthon vannak, akkor a családra gondolok, és nem viszem nekik haza, hogy melyik munkahelyemen milyen öröm vagy bánat ért, mert akkor ugye nagyon vegyes dolog jön. Nem tudni kell, hogy minden percben azt csinálom, ami annak a percnek a feladat, és azt igyekszem maximálisan ellátni. Tehát veled beszélgetek, akkor most rád figyelek. Amikor kimegyek innét, már nem fogok azon gondolkozni, hogy itt most
hogy
nekem,
mi volt?
Hogy jót vagy rosszat mondtam, az annak akkor a következő munka jön, aminek ugye meg kell felelni, és akkor már arra fogok fókuszálni.
Mit szólnak mindenhez otthon a gyerekeid? Ehhez a nagyon szertágazó létezéshez, nagyon sokfele figyeléshez, valamit átadtál ebből nekik, ők néha már azt gondolják, hogy nem lesz ez még túl sok, mennyire szólnak ők bele, hogy reflektálnak, és a többi.
Úgy látom a gyerek, hogy megszokták, hogy az édesapjuk az ott van mindenütt, ők megszokták, hogy az apjukat mindenki ismeri, és nekik az a normális, hogy nagyon sok mindent csinálunk párhuzamosan. A gond az még akkor van, amikor, hogy apa, akkor mi is a te fő munkád, ezt ugye megkezdik el havonta egyszer-kétszer, hogy
még
akkor,
mindig.
Persze, hogy akkor értik, hogy most ez, de akkor mégis akkor, hogy akkor én most az vagyok, vagy akkor most mi vagyok, hogy nekem még kicsikék meg a gyerekeim. Tehát, hogy ez még egy kérdésként, hogy fölmerül, de egyébként ugye...
És mit válaszolsz?
Mindig elmondom nekik, hogy sok feladat van, általában a munkahelyem az a Magyar Bankszövetség, tehát hogy ezen kívül még egy tehetséges embernek néhány más dolgot is kell csinálni, és mondtam, hogy gondolj magadra, ugye te is, mit tudom én, iskolába jársz, de azért a foci edzésen, mert azért jársz, hogy hát, ha focista leszel. És akkor ezt ők is megérték, hogy valóban ők is sok mindent ugye csinálnak, mert persze ugye én nem szeretem a gyermeket befolyásolni, hogy most mindenki közgazdász legyen, hát a legnagyobb fiam az éppen fogorvos lett, tehát mondjuk én nem is értek, de nyilván ha úgy érzi, akkor ő ebben sikeres, meg egy ügyes fiú.
A te szüleid értették, hogy te bankár lettél?
Hát nem, amikor eljöttem a teológiáról, azt elég rossz néven vették, úgyhogy a diplomaosztóimra nem jöttek el.
Ez szóval akkor ez lehet, hogy...
Én viszont nagy örömmel mentem el a fiamnak a diplomaosztójára.
Szóval néha eljön egy pont az ember életében, amikor le akar tisztázni dolgokat. Neked soha nem volt ilyen érzésed, hogy ezt a sok mindent, ami körülvesz, és persze nagyon egyértelműen meghatároz, ebben egyszer csak így azt mondod, hogy jó, akkor csak az első 10-re koncentrálok, és muszáj, tehát hogy nem végtelen az energiám, mint ahogy a fenntarthatóság kapcsán is előjön, hogy nem végtelen a növekedés ebben a rendszerben, egy ember életében sem végtelen azoknak a lehetőségeknek, feladatoknak, ötleteknek, pozícióknak a száma, amit elbír. Vagy ez pont egy idő után másként van, és kialakult egy olyan rendszer, egy olyan működés, amitől ezt nagyon jól tudod kezelni, menedzselni.
Ugye a feleségem néha elmondja, hogy egy kicsikét kevesebb, az szerinte jobb lenne.
Az szerinte több de, lenne?
Nem tudod, ez úgy van, hogy ha nézed az embernek az életét, akkor ugye mindenkinek megvan a maga keresztje. És én is látom, hogy amikor nézem a rokonaimat, hogy azért hát ezek mennyire kényelmesen úgy eléldegélnek, eldolgozgatnak, a nyarat végig tudják nyaralással, pihenéssel tölteni, tehát ugye más az életük. És mindig ezen gondolkoztam, hogy hát nyilvánvalóan ugye ők nekik annyira teherviselő képességük, ők egy kisebb, ilyen nagyon ilyen lakkozott kis keresztet kaptak, az enyém egy kicsikét ilyen szálkásabb, meg nagyobb is, hát nekem ez jutott, és ugye azáltal, hogy nagyon gyorsan olvasok, elképesztő gyorsasággal olvasok, ezért ugye nagyon gyorsan tudom az anyagokat feldolgozni. És a sok munka mellett nincs, tehát mi nem ott tartok, hogy dolgoznom kell éjfélig, mert nagyon-nagyon gyorsan el tudom olvasni azt az anyagot, ami az egyes munkáknál alapvetően jön. Ezt mások, aki nem így olvas, az nem érti, hogy lehet, de hogyha megszokja az ember, hogy ilyen oldalakat gyorsan olvas, akkor ez nagyon-nagyon gyorsan történik, és úgy az a fajta teher, amit úgy tűnik, hogy ez nagyon sok, ez egy könnyen feldolgozható feladat végül is.
Meg tudod határozni, össze tudod foglalni, hogy mik azok az elvek, szempontok a működésben, amik egyébként akár a saját szektorotokban úgy érzed, hogy fontos változásokhoz kellene, hogy vezessenek a jövőben, és úgy érzed, hogy tudna lenni rá hatásod, sőt, szeretnéd is befolyásolni. És most nem a szakmai dolgokra gondolok, hanem elvekre.
Nem,
vagy.
De mondok ilyet, ez nekem nagyon fontos volt, amikor a bankszövetségbe kerültem, ugye érdekképviselet, itt sokan azt gondolják, hogy úgy kell tárgyalni, hogy tudod, mint a piacon, amikor alkudozol, hogy bemondod a 20-szorosát, vagy a harmadát, hogy de nem. Mi nekünk ugye bankároknak, nekünk egy alapvető dolog van, hogy mindig igazat kell mondanunk. Tehát a kormánnyal tárgyalok, ezt tudja a kormány is, engem ezért fogadnak el, és ezért vagyok már 12 éve a bankszövetségnek a főtitkára, mert mindig tudják, hogy én igazat mondok. Tehát azt mondom, hogy valamire az működik, akkor az működik, és nem azért mondom, amikor egy vita van, hogy most egy köztes úton megálljunk, én megmondom, hogy hol vannak a határok. Tehát, hogy mindig igazat mondok, ez óriási érték a másik oldalnak is, mert tudják, hogy még a másik érdekképviselet az mindig túloz vagy elhallgat. De nem. A Magyar Bankszövetség az mindig tisztességes. És a másik, amit ugye fontosnak tartok, ugye a hitelesség, a harmadik pedig a kiszámíthatóság. Amikor ugye éppen akikkel régóta dolgozok együtt a kormányban, azok tudják, hogy amit a Kovács Levente mond, az kiszámítható. Ha ő ugyanazzal az ismert anyaggal bír, mint én, akkor tudja, hogy mire mit fogok mondani. Na most ugye, és akkor érted, ebből így kéne egy olyan teljes érték, ami érték a másiknak is, meg érték nekem is, mert én is tudom, hogy nem csopom be őt, és képzeld el, hogy ők is elhitték, hogy ha nem csopom be, akkor ő se csapna be engem. Tisztességesen tudunk együtt dolgozni. És ezt a Varga Mihálytól a Matolcsin keresztül a Nagymarcig mindenki nagyon nagyra értékeli.
Többször is felmerült a neved Jegybank alelnökként, és aztán valahogy nem történt meg. Ez egy kudarc ebben a helyzetben, vagy akár levezeted ebből a fajta működésből, amit az előbb jellemeztél, hogy ez is lehet akár az oka, hogy ezt a fajta egyenességet nem feltétlenül rendelik hozzá ehhez a helyzethez.
Úgy van, hogy még nagyon fiatal voltam, amikor a Független Kisgata párt a koalíciós szerződés alapján, mivel az első két jelöltjét nem fogadták el, engem is jelölt, nem azért jelöltek, mert a Tordján Józsefet ismertem, soha nem találkoztam azelőtt vele, hanem egy Gyimóti Géza, református egyházmegyei főgondok ismert, és tudta, hogy van egy tisztességes, ilyen tudós jellegű bankár, akkor ezért jelöltek, akkor nem tudom miért nem, akkor nem kerül sor a kinevezésemre, nem lett a pozíció betöltve, attól kezdve szakmai alapon ugyan néhányszor fölvetették, de megjegyzem, hogy én nagyon jól érzem magamat a Magyar Bankszövetségben, itt vagyok 12 éve, és ha rajtam múlik, akkor 8 év múlva én szeretnék a Magyar Bankszövetségből nyugdíjba menni, és azután pedig a családomra fókuszálni. Alapvetően akkor annak idején készültem rá, azóta nem készülök rá, és megjegyzem, hogy nagyon boldog vagyok a Bankszövetségben. Hogyha az a kérdés, hogy ennyiben, hogy helyén van-e, akkor azt gondolom, hogy a Magyar Bankszövetségben én a helyemen vagyok.
Na hát azt hiszem, nem tévedek, hogyha úgy zárom, hogy én egy kicsit kétlem, hogy 8 év múlva azok nyugodt, kiegyensúlyozott, egyszerű nyugdíjas évek lesznek. Azt gondolom, hogy az aktivitás egy pillanatra nem fog csökkenni.
Én erre készülök, hogy nyugodt életet éljek, és a családommal tudjak egy kicsikét több időt tölteni.
Csukkolunk.
Köszönöm szépen.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Az első szó, ami Levente története kapcsán eszembe jut, az a hagyaték. Legyen ez családi, generációs, társadalmi vagy kulturális. Levente esetében minden területre kiterjed ez a fogalom. A református szülőktől hozott világnézetet, hogy adni jó, nem csak magának tartja meg, hanem igyekszik a lehető legtöbb embernek átadni a környezetében. A kortárs gyűjteményét összeállító művészek, a barátok, akik az ő hatására adományoztak, a közösségek, akiknek segített erdőt ültetni, vagy épp a rászoruló gyerekek, akiket évről évre támogat, mind részesülhetnek az ő hagyatékából. És ezután, a beszélgetés után talán egy kicsit mi is. Ez volt a Rebusiness, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember megismerhesse a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness szerkesztője Gerencsér Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Piscsúj Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton.
Ez egy Béton Podcast.